Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 315. dicséretünk első két versét. 315. dicséretünk első verse, így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén.
Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezei beréken dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetség.
Most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gyermekeink műsorát.
Adventi hírnök friss fenyőág, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszön, újjong a szívünk, daragyul. Nincs már messze az Úr, adventi hírnök friss fenyő áll, lopog a két kis gyertyaján, ha zöges Jézus, jól figyelj rám, írj a szívünk ajtaján, újjong a szívünk, daragyul, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyő ág, lobog már három gyertyalánk, múlnak az évek, életünk száll, de útunk végén Jézus vár. Újjong a szívünk, daragyul, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyő ág, lobog már négy kis gyertyalánk, azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor föld és ég, újjong a szívünk, daragyul, nincs már messze az Úr.
A harangok hívogatása. Megcsendül a kicsi harang, csingingi gyerekek, ráfelel egy ércesebb hang, gringalang emberek, megkondul az öreg harang, bimbam, bimbam, öregek, jöjjetek, mind jöjjetek, templomban a helyetek. Bódás János, bár lehetnék fényes csillag, betlehemi égen, mindenkinek mutatnám az utat a sötétben. Bár lehetnék kicsi jászol, puha szalma fekhely, átölelném az Úr Jézust mind a két kezemben. Bár lehetnék tiszta szívű gyermek, kérlek téged, drága Jézus, bennem is szüles meg.
Bódás János, a legszebb ajándék. A feldereng az égi csillag. Hirdetni, itt az újszület, napkeleti királyokkal, majd én is útra készülök. Ajándékuk, drága mirha, illatos tömén, dús arany, és én, koldus, így megyek, csak szegényem, ajándéktalan. Nincs kincsem, kincsem, rangom, csak a bűnök nagy garmadája lelkemben. Kiszúrom ezt is, hogy szívemben minél több tiszta hely legyen, mert hiszem, hogy tőlem a legszebb ajándék csak az lehet, ha szállást kér szörgetésre, sarkig kitárom szívemet. Áldott karácsony kívánunk nektek.
Igen.
Dicsőség, mert benne az égben él meg. Dicsőség, mely benne az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek. Dicsőség, dicsőség Istennek.
Nagyon szépen köszönjük a gyerekeknek. Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy ide kiálljunk. Én már csak tudom, aki itt állok, úgyhogy... De gyerekként fantasztikus, és nagy csoda, hogy kiálltak, és beszéltek, és bizonyságot tettek Istenről. Köszönjük a műsorukat, Isten áldjon meg titeket, és most ők felvonulnak a gyermekisten tiszteletre. Mi pedig folytassuk tovább az Isten tiszteletünket. Leülve énekeljük a 315. dicséretünket, folytatva a valamennyi már megmaradt versével, a harmadiktól egészen a végéig. A dicséretünk harmadik verse így kezdődik, aki esetleg becsukta volna a könyvét, a nemes Betlehemnek városában. Így a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
Máté evangéliuma első fejezetének 18-tól 25. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala jelent meg neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuélnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Amen. Az Úr tegye áldottá igéinek meghallását, szívünkbe fogadását, és most gyertek fennállva, válaszoljunk Istennek imádságban. Drága Istenünk, dicsőség neked a magasságban, a mennyei dimenzióban, és dicsőség neked, most itt az Isten tisztelet alkalmával mondhatjuk, itt a földön is. Urunk, azt vágyjuk, hogy jöjjön el a te országod. Annyi minden rossz van itt, ami a bűnre emlékeztet, ami azt juttatja eszünkbe, hogy tökéletlen világban élünk. Köszönjük neked mégis, hogy te is itt vagy ebben a világban. Igéd és lelked által. Köszönjük neked, hogy testé lettél fiatban, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. És köszönjük neked, hogy most is jelen vagy, és szólsz hozzánk igéden keresztül, lelked által, a fiúság lelke által, szent lelked által. Urunk, köszönjük neked így, hogy eljuthattunk a hó ellenére is a templomba, Isten tiszteletre. Köszönjük neked azt, hogy emlékeztetsz minket a próféta szavaira, ezen a havas tájon keresztül is. A bűneitek skarlátpirosak is fehérek lesznek, mint a hó. Urunk, könyörgünk, hogy így szólj hozzánk, változtasd meg a szívünk állapotát a te jelenlétedben, a velőd való találkozás csodájában. És kérünk téged, hogy hadd menjünk úgy innen ki, hogy veled megyünk, akárhogy is jöttünk be. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét a már felolvasott ige szakaszból olvasom, Máté evangéliumának első fejezetéből, a 22. és a 23. verseket, ahonnan így szól ma hozzánk Isten igéje. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, aki itt volt esetleg mostanában, vasárnapról vasárnapra, az most lehet, hogy egy kicsit meglepődött, hogy eltérünk egy alkalom erejére az igei sorozatunktól, János evangéliumától. De ennek komoly oka van, Isten ugyanis a lelke által ezt helyezte, ezt az igét a szívemre. Nem ismeretlen ez az ige a gyülekezetünk előtt se, hiszen a pecsétünkön, a mai napig a kör bélyegzőn, ez az ige szerepel, velünk az Isten. Hogyha jól tudom, akkor még a templom oldalán is szerepelt volna ez az ige, de a lényeg az, és ezt szeretném, hogyha így mennénk ki innen a templomból, hogy a szívünkben, a lelkünkben fel van-e írva? Van-e visszhangozva? Ott van-e a tudat? És ott van-e az érzés a tudat után? Hogy velünk, velem az Isten. Nagyon általános ez a kijelentés, ha csak magában nézzük. Éppen ezért nagyon sokan szokták használni is, csak így, mint az él, mint az Isten úgy általában, több megnevezés is van Istenre, de ez a megnevezés az Ószövetségben is egy olyan általános megnevezés. És nagyon sok ember, akinek lehet, hogy nincs sok köze, vagy csak régről, messze menő időkig van valami köze a valláshoz, a templomba járáshoz, ők is sokszor mondogatják, hogy vagy velünk van az Isten, vagy velem van a jó Isten, a jó Istenke, szokták néha mondani így is. Emlékszem, hogy volt egyszer egy tanárom, aki, amikor nyertem valamit, azt hiszem, hogy egy kis tombolával nyertem egy fődíjat. És egyszerűen emlékszem, hogy eldobta a tombolatömbjét, és azt mondta, hogy hát, csak vele van a jó Isten. Azért mondtam ezt el, testvérek, mert remekül ábrázolja azt, hogy mi mikor mondjuk azt, és mire mondjuk azt, hogy valakivel vele van az Isten. Akkor mondjuk, amikor valakivel valami nagyon csodálatosan jó dolog történik. Arra használjuk, most mondjuk ki így is, mert általában kimondatlanul marad, hogy Istent a sorshoz, sorssal feleltessük meg, vagy valami személytelen hatalommal, valami rendező elvvel az univerzumban, hogy Isten valami általános lénynek, entitásnak, erőnek tulajdonítsuk, valaminek, akár szerencsének, ha úgy tetszik, ami velünk van. És ez az általános hit, ezzel nagyon sokan el vannak. Velünk van az Isten. Csak az a baj, hogy Izrael népe is volt így, hogy mondogatta, velünk van az Isten. És Isten azt mondta nekik, hogy de nem vagyok veletek. Hogy lehet ez? A szerető, jóságos, kegyelmes Isten azt mondja valakire, hogy nem vagyok veletek. Igen, van ilyen is. Isten sokszor nem azt adja, és nem úgy adja, hogy mi várnánk. És nem úgy van velünk, ahogy mi gondolnánk, vagy sokszor szeretnénk, sőt, elvárnánk. De most pont ezért nézzük meg, mert nem csak ezt a mondatot olvastuk fel alapigeként, tehát nem is csak ezzel fogunk foglalkozni, hogy velünk az Isten, hanem van előtte egy ilyen mondat is, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Ezért most nagyon röviden megnézzük, hogy mi az a mindez, amit testvérünk fel is olvasott a hosszabb ige szakaszunkban. Mi az, amit az Úr a próféta által mondott, milyen környezetben mondta, kiknek mondta, mikor mondta először, és egy kicsit árnyalódni fog a kép arról, hogy mit is jelent ez, hogy Isten velünk van. Először kezdjük a mindezzel. Mindez pedig azért történt. József, aki a jegyese volt Máriának, az akkori, ókori keleten nem volt ismeretlen az, hogy elrendezett házasságban lehet, de már nagyon korán, már kisgyerekekként, hiszen tudjuk a 12 év, az már a felnőtté válás, avatásnak az időszaka. Tehát a mi szemünkben kisgyermekekként már egymásnak elkülönítették azt a fiút meg azt a lányt, akit a családok sokszor a földért, vagyonért, két család szövetségéért kinéztek egymásnak. És sokszor még levelet is írtak erről, tanúságul. Amikor a jegyes pár, mert ugye ezt olvassuk, hogy jegyese volt, nem felesége volt. Viszont József azon gondolkodik, hogy hogy bocsássa el, hogy váljon el tőle. Azért, mert ez olyan volt, mintha már a férje lett volna. Már úgy kezelték. Pontosan ezért, hogyha ennyire hivatalos volt, hogy már a jegyességüket tartják, már ott tartanak abban az egyéves jegyességi fázisban, akkor, hogyha meghalt esetleg a férfi, akkor a nőt özvegyként kellett, hiába hajadon volt még, özvegyként kellett kezelni. Ennyire egymás mellett képzelték el az emberek a jegyeseket. A mai világban már ez teljesen furcsán hat, hiszen általában összeköltözésről beszélünk, meg párkapcsolatról. Kérdés, hogy a Biblia miről beszél, ő erről beszél, hogy az Isten úgy látta jónak, hogy szeressük egymást kitartóan. Hogy ismerjük meg egymást az esküvő előtt, és legyen az esküvő egy örök frigy, egy örök szövetség Isten és emberek előtt, megváltoztathatatlanul, felbonthatatlanul, mindkét fél javára és Isten dicsőségére. És tudjuk erről a Józsefről, elmondja az igénk, hogy igaz ember volt, és hát valószínűleg meg is szerette ezt a Máriát, a jegyesét. Valami hallatlan tapintattal van az irányába. Annak ellenére, uraim, gondoljunk bele, hogy itt egy felszarvazott, vagy egy felszarvazottnak látszó emberről van szó, egy férfiről. Aki a büszkeségében, a méltóságában lett megsértve, hiszen mit lát emberileg? Az, hogy kitűnik Máriáról, hogy kerekedik a pocakja, áldott állapotban van, és ez Józsefnek ez terhesség, mert nem akarta, nem így akarta, nem most lett volna itt ennek az ideje, és hát akkor kitől van a gyerek, hogyha nem tőle? Elgondolhatjuk, hogy mi játszódik le ilyenkor valakinek a fejében. Sértettség, dű, vád, harag, bosszú szomj. Nem tudom, hogy mi volt Józsefben, az biztos, hogy vívódott, ahogy a szép vers is leírja. De az is igaz, hogy olyan megoldást keresett igaz emberként, Istenben bízó, hívő emberként, ami teljesen szokatlan az akkori világban. Látjuk már csak Jézus életéből is, és annak egy-egy epizódjából, hogy általában, amikor a férfiak sértve érezték magukat, érdekes módon ez nem csak a 21. századnak a sajátja, akkor mindenkinek pusztulnia kellett. Akkor kövezés, akkor nyilvános kövezés, mert mi történt? Akkor oda citálás. Mert mit tett? És általában ugye az asszony volt kiemelve, hogy mi történhetett? Pedig mindig kettőnál minimum a vásár, tudjuk jól. És ez a József meg azon gondolkodik, hogy kellene úgy elbocsátani a Máriát, hogy ne maradjon szégyenben. Hogy kellene vele úgy bánni, hogy ne bántsák a többiek. És ekkor jelenik meg neki az angyal látomásban, és azt mondja, hogy ne félj magadhoz venni a te jegyesedet Máriát, mert ami benne fogant, aki benne fogant, az a Szentlélektől van. És itt látszik, hogy József hívő ember volt, mert a Biblia azt nem jegyzi fel, hogy visszakérdez, hogy de hogyan, de miért, hanem egyszerűen innentől kezdve, hogyha Isten mondta neki, és az angyal ezt hozta, mint hírt, mint üzenetet, küldöttként, akkor ő onnantól kezdve ezzel számol. És Ez az, aminek meg kellett történnie. Ez az. Már a fogantatásnak is így kellett történnie, hogy a szűz, mert ez biológiailag lehetetlen, legalábbis emberi beavatkozás nélkül, még a mai világban is lehetetlen, és a szűz fogamméhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek. Miért volt fontos ez az Immanuel név? Hiszen tudjuk, hogy Jézust Jézusnak nevezték. Néha Jézus Krisztusnak, Úr Jézusnak. Meg volt még sok neve általában a méltóság jelzői alapján. Az Új Szövetségben, az evangéliumokban. Azért volt fontos ez a név, mert ez már elhangzott egyszer, és most a hívő evangélium író azt mondja, hogy na most teljesült be igazán. Beteljesült már ez a profécia? Valószínűleg igen, hiszen Isten akkor megmondta abban az adott helyzetben, de most van egy másik helyzet, és most az Isten igéje ugyanúgy él és hat. Egy teljesen más élethelyzet, és mégis valahogy tisztán ide illik, ide vág, és a hit szeme felfedezi ezt, felragyog neki, és azt mondja, hogy jé, hát most teljesedett be. Ez azt jelenti, nyugodtan értsük hozzá, hogy most teljesedett be igazán a profécia. Mi volt ez a profécia? Lehet, hogy sokan tudják is itt, azok kedvéért, látok új arcokat, hál' Istennek, azok kedvéért, akik nem tudnák, hadd mondjam el, hogy ez akkor hangzott el először, ez a profécia, amikor Júdát megtámadták, Áház volt akkor Júda királya, és háborút indított ellene, így olvassuk az Ézsaiás 7.1-ben, háborút indított ellene Recin, Arám királya, és Pekah, Izrael királya. Ő Jeruzsálemben volt, ő Júdában volt az uralkodó Áház, és két másik nép, az egyik az tulajdonképpen testvérnépe, az az északi ország rész, az elszakadt ország rész, Izrael királya, a másik pedig Recin, Arám királya. A környező népek, a szomszédjai támadták meg, hátba támadták, minden oldalról, ahol fontos volt, körülvették, bezárták, ostromolták. Ez az úgynevezett szír-efraimi háború, így vonult be a történelembe, és tudjuk azt, hogy a világpolitika, legalábbis az akkori, ottani helyi politika eseményeit használták ki, területet akartak szerezni egy nagyobb hatalom ellen maguknak. Hont foglalni. Minden esetre azt olvassuk, hogy ez az Áház, Júda királya úgy megijedt, meg az egész nép is, ettől a helyzettől felfogták ennek a valóságát, ennek a helyzetnek, és úgy megijedtek, hogy úgy reszkedtek, ma már így mondanánk magyarul, mint a nyárfa levél. Mint a faágak, így mondja a zsidó nyelv. És ekkor kell felkerekednie Ézsaiásnak, és ekkor mondatja ki vele az Isten. Még először még nem is ezt mondja. Majd olvassuk el, aki nem hiszi, járjon utána, testvérek. Először azt mondja, hogy nem esik bántódásod. Ezt mondja Áház királynak. Ne félj, nem lesz bajod. És még ezt is mondja, kérj egy jelet. Akár a mélyből, akár az égből, ez azt jelenti, hogy bárhonnan kérhetsz bármilyen jelet, akármit kérsz, az lesz, és megadom. Csak azért, hogy megtudd, hogy igaz, amit mondok. Mert Istennek fontos ez, hogy igazolva legyen, hogy bizonyítva legyen, hogy bár az érzéseidhez, bár a lelkedhez kapcsolódik, bár láthatatlan először, de hát nem ez a karácsonynak a csodája, hogy mégis testet ölt, hogy mégis megfoghatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá, érzékelhetővé teszi magát. Csak azért, mert tudja, hogy erre van szükséged, hogy láthatóvá váljon valamiben. Csak azért, mert tudja, hogy magadtól, magadban nem tudsz kapcsolódni a láthatatlanokhoz. Éppen ezért ő a láthatatlan világból törődik azzal, hogy a látható világba jöjjön és kapcsolódjon a láthatókon keresztül hozzád. hogy kezdjél már el kapcsolódni te is hozzá. De Áház, a tipikus, álszent, álkegyes választ adja. Ó, nem, hát én nem kísértem az urat azzal, hogy valami jelet kérek. Izsaiás azt mondja, nem csak embereket fárasztasz, hanem magát az Istent is. Ha Isten mondja neked azt, hogy kérj jelet, és ezt szeretném aláhúzni, hogy ha Isten mondja, hogy kérj jelet, akkor te ne okoskodjál, hanem kérjél jelet. Hogyha Isten mond neked valamit, akkor azt tedd meg. Mert valamiért azt akarja, és úgy lesz neked jó, hogyha megteszed. Másképpen magadat fosztod meg. Látszatra adsz, és közben megfosztod magad a láthatatlanoktól. Na, és erre mondja el azt, hogy de maga az Úr fog nektek jelet adni. Te nem kértél, Áház, akkor most teszek valami olyan meghökkentőt, valami olyan megdöbbentőt, amire nem tudsz már mit mondani. Egy szűz fogam fiút fog szülni, akit Immánuelnek neveznek, itt nincs, hiszen ez nem olyan széles körnek íródott, mint az evangélium kezdetben. Itt nincs magyarázva, hogy mit jelent a névnek a jelentése. Immánuelnek nevezik majd, és azt mondja, hogy és addig tejszínen és mézen fog élni. A mai világban már talán fel tudjuk fogni lassacskán ennek a valóságát, sajnos a mai gazdasági helyzetbe, mert bemegy a boltba az ember egy kis tejszínért vagy mézért, és hát látja, hogy nem olcsó. Na hát akkor se volt olcsó. Akkor is ez azt jelentette, hogy gazdagságba, pompába lesz addig. Mondja ezt a próféta a kiéheztetett országban. Mondja ezt a háborús körülmények között, ahol, ahogy nem azzal kell törődni, hogy mennyibe kerül, hanem hogy van-e egyáltalán. És azt mondja, hogy mézen és tejszínen fog élni. Ezt fog élni minden nap. Ilyen gazdagságba fog felnőni. Hát ez lehetetlen. Persze, hogy az Isten is azért mondta. Utána mondja a próféta, hogy és ez lehetetlen, úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon hamar, hidd el, hogy el lesz vágva. Mire ez a gyerek meg tudná különböztetni a jót a rossztól, mire felnövekszik, addigra már vége is lesz ennek a háborúnak. Addigra már Isten elrendezi azt, amit te soha se gondoltál volna, hogy el lesz rendezve. Ez lesz a jel. Ilyen gyorsan eljön a Szíria, azt mondja, és nem lesz már ezeknek a népeknek dolga veled tovább. Na, de ezután nézzük meg akkor ezekkel együtt, ezt a háttér információkat tudva, hogy mit is jelent az, hogy velünk az Isten. Mind a két esetben azt láthatjátok, mind az ószövetségi királynál, mind az újszövetségi királyi leszármazottnál, Józsefnél, látjuk azt, hogy egy finoman szóval zaklatott időszakban. Egy nehéz embert próbáló időben jelenik meg neki az Isten, mi küldött, és mondja meg neki, hogy akármit is sugall a körülményed, a helyzeted, én veled vagyok. Ez azért nagyon fontos, mert már itt kihúzhatjuk azt, hogy Isten akkor van velünk, amikor jó dolgok érnek minket. Háborúságban mondta, meg megalázottságban mondta. És testvérek, hányan vagyunk így? Vannak, akik érintettek is sajnos itt közöttünk. Vannak, akiket ismerünk, és akikkel együtt dobban a szívünk, vittünk adományt is, akik ténylegesen háborúságban vannak. Isten megalázott embereknek mondja. Nem tudom, de szerintem azért olyan nagyon népszerűek a pszichológusok, meg azért olyan nagyon népszerű mindenki, aki valahogy a lélekkel foglalkozik, kivéve általában a lelkipásztor, hogy sok ember megalázott. Sok ember olyan terheket cipel magában, ami őt az emberi méltóságában, létében bolygatta meg, és afelé indította a gondolatait, hogy vége az életének. Hogy nem tudja, hogy hogyan tovább. Kilátástalan a helyzete. Nem tudja, hogy hogyan lehet abban a kapcsolatban azzal az emberrel, vagy lehet, hogy már rádöbbent, hogy magával. Valaki egyszer azt mondta, hogy már én sem állhatom magam. Na ez a nagy kiábrándultság. Amikor az ember már nem foglalkozik azzal, hogy magát mentegesse, hanem amikor azt mondja, hogy az a baj, hogy én nem tudok megváltozni sehogy sem. Nem megy nekem. És hányan vannak ilyen helyzetben, testvérek? És szólt az Isten igéje egykor, és szólt az Isten igéje máskor, és az a csoda, hogy Isten igéje szól ma is. És szólt nekünk, szól nekünk is, és szól neked egészen személyesen. Immanuel, ami azt jelenti Immanuel, velünk az Isten. Ez azt jelenti, hogy Isten akármit is hittél és gondoltál róla, nem közömbös, nem távol van tőled, nem messze van. Nem is olyan régen hallottam egy idézetet, valaki egyszer azt mondta, hogy apám olyan volt, mint Isten, és azt hittem, hogy valami dicsérő szó fog elhangzani, mindig máshol volt dolga. Na hát, nagyon sokszor ezt gondoljuk, hogy Isten úgy lehet, hogy van valahol valaki, valami, de az biztos, hogy nem itt van dolga. Az biztos, hogy az én életem nem érdekli. Az biztos, hogy beszélünk róla a templomban, az biztos, hogy hirdetjük akár karácsonyi adventi műsorban, de az, hogy az én életemben valóság, amikor hazamegyek, amikor otthon kell lennem, amikor a munkában vagyok, amikor befelé tartok a dugóban, vagy kifelé a dugóban, hát az már azért nem. Isten nem közömbös. Üdvözli Józsefet, üdvözli azt a királyt, és üdvözöl téged is. Üdvözöl nőt és férfit. Karácsonyban az angyalok mindenkinek megjelennek, ha figyeltétek. Megjelenik az angyal Máriának, más evangélium leírja. Megjelenik Józsefnek, most olvastuk fel, nem is olyan régen. Megjelenik a pásztoroknak, tehát le van fedve nő, férfi. Megjelenik a pásztoroknak, tehát a legszegényebb, legkitaszítottabb rétegnek. Meg megjelenik a saját nyelvükön, ahogy megértik, a nagy királyoknak, a nagy bölcseknek, a mágusoknak is megjelenik. Szegényeknek és gazdagoknak, nőknek és férfiaknak egyaránt. De mindenkinek, mindenki a maga módján van elidegenedve az Istentől, és mindenkit a maga módján hív Isten újra magához. Akar bemutatkozni újra, hogy én veled vagyok. Nem közömbös tehát, nem ellenünk van, de sokan sajnos ezt hiszik. Ez, aki már személyes kapcsolatba került az Istennel, annak ez egy nagy kísértése. Mert megkapta a fiúságban az Istennel való közvetlen kapcsolatot, és azért nagy kísértés, mert a személyes kapcsolatban a családon belül bizony nem egyszer elmondja a gyerek az apjának, hogy te nem szeretsz engem. Vagy hogy te nem tudsz jó szeretni. Vagy hogy, és most nem sorolom a sértéseket, a kamaszok azért ki tudnák egészíteni, gondolom. Mondunk olyanokat, amiket később felnőtt fejjel már bánunk, hogy mondtuk. De bizony a családban ez belefér. És pontosan Istennél is így vannak nagyon sokan, meg így vagyunk néha, talán mi magunk is, hogy hát Isten, hogyha szeretsz, hogyha velünk vagy, akkor hogy érheted bennünket mindez? Amikor az ember hívőként kerül bele egy olyan embert próbáló helyzetbe, akkor nehéz úgy értelmezni, hogy ez kihívás az Isten részéről. Kihívás abból, amiben volt, Kihívás a hétköznapokból, kihívás abba, hogy te most a szenvedéseidben fordulj hozzám még jobban. Kedves beteg testvéreim, akik akár halljátok, akár majd meghallgatjátok. Kedves testvéreim, akik magányosan vagytok, akár most elzárva. Kedves testvéreim, akik lehet, hogy itt ültök, és mégis magányosnak érzitek magatokat. Isten ilyen helyzetben is nektek mondja, én veled vagyok. De nagyon fontos a sorrend. Azt mondja ugyanis Isten, hogy fiút fog szülni Mária, és Jézusnak fogják nevezni. No, nem Immanuelnek. Jézusnak, mert a Jézus azt jelenti, emlékeztek, egy embert át is neveztek, Hósáról, szabadításról, vagy szabadítóról, átnevezték Jehósuára, mert Jahve, Isten szabadít. Nem csak szimplán szabadulásod lesz, nem csak pusztán mázlid volt, hanem Isten szabadított meg. Ezt éljed át. Itt is ezt mondja az angyal, és te majd így fogod nevezni. A névnek jelentése van, nem tudom, hogy a te nevednek mi a jelentése. De a jelentése Jézus nevének, Isten szabadít meg. És azt mondja, hogy miből fog megszabadítani? Nem a római uralomból, amiből mindenki várta az adott korban, József idejében. Nem a gyenge kezű zsidó vezetéstől fog majd megszabadítani, nem a gazdasági helyzetet fogja jobbá tenni, hanem azt mondja, ő szabadítja meg népét bűneiből. Na most erre mindenki néz, hogy nem ezt vártuk. Hát Isten valami jót mondjon, valami jót tegyen értünk. Isten a legjobbat tette meg értünk, azzal higgyétek el, hogy a bűneinkből szabadít meg. Hogy magunktól szabadít meg. Hiszen mindannyian azt szenvedjük, hogy vagy az, hogy mi bűnösök vagyunk, vagy az, hogy más bűnös, és ellenünk árt. Ellenünkre tesz. És azt mondja az Isten, hogy én belül akarom, én a probléma gyökerét akarom kezelni. Most mi is voltunk betegek, és tudjuk azt, hogy nem a felszíni kezelés az, a fájdalomcsillapító. Azon is el lehet éldegélni, el lehet szenvedni a bajt, de hosszú távon az nem segít. Hanem valami olyan valami kellene, főleg, hogyha az ember hosszú ideje van benne a bajba, ami a gyökerét kezeli a problémának. Ami a baktériumot állítja meg, ami a vírusfertőzést szorítja vissza. Ami ráveszi a szervezetet, hogy küzdjön újra. Na hát Isten pont azt mondja, hogy én nem kívülről akarlak téged megváltani, jó helyzetbe tenni, hanem belülről szeretnélek. És ennek az volt az egyetlen útja, módja, hogy elküldtem a fiamat a világba, azért, hogy meglásd, hogy jelen vagyok, szó szerint gyermekké lettem, szó szerint a gyermekem olyanná vált, mint egy közületek, felnőtt, nem olyan volt teljesen, mint mi, hiszen tudjuk, hogy nem követett el bűnt, és telve volt bölcsességgel, az isteni lélekkel, és így még fájóbb, hogy ártatlanul ment fel a keresztfára, ártatlanul engedte, hogy perbe fogják és kivégezzék, mert mindezzel együtt ez volt a célja az eljövetelének, hogy lásd meg, hogy a mindenség ura emberként, az ember helyett, a bűnös helyett, bűnösként, a bűntelen, magára véve, Istenként mindennek, mindenkinek a bűnét szenvedett. Helyetted, miattad és érted. Azért, hogy te az Istennel már ne legyél haragban. Azért, hogy ne hidd azt, hogy az Isten nem tesz meg mindent azért, hogy megoldja. Hogy kifejezze, hogy megoldom azt a problémát, azt a feszültséget, ami kettőnk között van. Isten kifejezte azt, hogy ha te haragvást vársz, ha igazságot vársz, ott az igazságom, ott maradt, és tiéd a kegyelmem. Tiéd az a meg nem érdemelt jó, amit neked tartogattam. Tehát a kihívást jelentő élethelyzetében is azt tud felállni, és lelkiekben arra figyelni, így advent negyedik vasárnapján is, adventben, amikor várakozunk, nem csak a karácsonyra, hanem akik hisznek már, azok várják, várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust, ugye? Ezt úgy olvassuk, hogy mi új eget és új földet várunk, ahol igazság lakik. Jézus Krisztus majd visszajön, és új eget és új földet, új dimenziókat hoz le ide a földre. A mennyeit. De addig bátorítson, vigasztaljon a tudás, és legyen ott bennünk az érzület is, hogy addig is velem az Isten. Nem távolba ment, és ott van valahol közömbösen, vagy én ellenem, hanem addig is a lelkével itt van velem. Akkor, amikor sütök-főzök karácsonyra, akkor is, hogyha sajnos nem tud annyi étel kerülni az asztalra, mert olyan a helyzetünk, akkor is, hogyha örömmel és hálával van telve a szívem az ünnepen, és akkor is, hogyha hányat adott a sorsom éppen. Tehát lásd meg, hogy Isten veled van. Isten ezt már kijelentette, és nem vonja vissza. Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért, amikor nem hiszed, és amikor kételkedsz benne, hogy Istenem velem vagy, akkor olvas Jézusról, akkor hallgass Jézusról. Mert benne kifejeződik az, hogy Isten igenis veled van. Nem az élethelyzeteidben, nem a körülményeidben, hanem magában, és benned akar lenni. És ennek nyomán nagyon érdekes, hogy a körülmények is változnak. Hiszen a hitünkön keresztül mások életében is ott lehet, testvérek. Tetszett neki, hogy az övéi vigyék az örömhírt róla. Tetszett neki, hogy bizonyossá, láthatóvá legyen a lélek, testé legyen, testet öltsön az ige. És tudod, benned is, meg bennem is ölthet testet az ige. Mondod, hogy bennem könnyen, hát én itt állok a szószéken, és beszélek róla. De benned is ölthet testet. Egész egyszerűen úgy, hogy viszed magaddal azt az örömöt, azt a békét, azt a derűt, azt a kedvességet, amit te az Istentől kapsz, túlcsorduló, túláradó módon. Hogyan? A vele való kapcsolatban. Veled vagyok. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy beszélek hozzád. Az azt jelenti, hogy meghallgatlak téged. Az azt jelenti, hogy veled dobban a szívem. Testvérek, nekem lehet, hogy van, amikor kaotikus, hogy tudok az Isten elé menni. De az biztos, hogy mindig meglátom az igében, abban a csendes felfohászkodás után, amiben éppen vagyok, lehet, hogy olyan, amilyen az imádságom, de az Isten igéjében mindig tudtamra adja, hogy tudok a te dolgodról, szeretlek téged, veled vagyok Jézus Krisztusban. Veled vagyok a bűneid ellen. Veled vagyok a rossz hangulatod ellen. Veled vagyok a szégyened, a félelmed, a levertséged ellen. Veled vagyok abban a helyzetben, amiben támadva vagy. És nem azért, hogy azt igazoljam, ami bűn az életedben. Nem azért, hogy büszkén mondhass, hogy velem van az Isten. Olyan személytelenül. Ezért mondta Isten, ha emlékeztek még Izraelnek, nem vagyok veletek. Mert hogyha csak a kapcsolatot emlegetjük, de nem ápoljuk, mondhatom én, hogy van egy apám, hogyha nem megyek el, nem látogatom meg, nem adok, nem kapok tőle, nem beszélgetünk, hát akkor lehet hivatkozni mindig a kapcsolatra, de az valódi kapcsolat? Nem, mert nincs ápolva. Éppen ezért olyan jó, amikor az igében látom, olvasom, hogy Isten, akárhogy is állok elé, ő már keresett engem. És velem van. Tehát a hitünkön keresztül mások életében is lehet, és már csak egy mondat, engedjetek még meg, hogy nagyon sokszor ez a jelenlét maga. Hajlamosak vagyunk, talán a fiatalabbak inkább, és azért ülnek itt szép számmal, apukák, anyukák, fiatalok, de mi hajlamosak vagyunk túl gondolni, főleg így, hogy annyi szakkönyv van, amiből az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Hogy csináljam jól? Igyekszünk ugye, idősebb testvéreim, segíteni a fiatalokat. De hát, mi van, hogyha nem adnak a szóra? Mert már azt mondják, hogy az már a 66. tanács. És nem tudják, hogy mit fogadjanak meg. Testvérek, nagyon sokszor túl tudjuk mi gondolni az életet. Hogy csináljam? És nagyon komoly üzenete a Szentestének, annak, hogy a jászolban is lehet. Így mondjam, hogy a rendetlen lakásban is lehet. Így mondjam, hogy a lakoma nélkül is lehet. Meghitt, Istentől áldott és dicsőséges, Isten dicsőítő karácsony, az ünnepelt el a középpontban, akkor, hogyha valaki él az ő jelenlétéből, és ő is jelen van, ezt most főleg apukáknak szeretném, meg majd leendő apukáknak, meg nagypapáknak a szívére helyezni, hogy jelen van. Nem kell túl gondolni, hogy hogy legyek jelen. Légy jelen. A többi, valaki nagyon helyesen azt mondta, a többi majd adja magát. Legyél ott. Ne a mobiloddal, a gyerek mellett, ne a tévé előtt, annak is van helye talán, de az, hogy csak ott legyünk együtt, hát az nem kapcsolat. Hanem legyél jelen. Legyél megszólítható. Legyél jelen, és ne csak a tested legyen, hanem a lelkeddel legyél jelen. Adja Isten, hogy érezzük azt, és lássuk, hogy Isten jelen van az életünkben, én veletek vagyok, és adja Isten, hogy ahogy Isten velünk van, úgy hadd legyen a mi életünkön keresztül másokkal is. Nem csak karácsonykor, hanem azután is. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, tégedet illet szívünk tisztelete. Köszönjük, hogy te emberré lettél. Köszönjük neked azt, hogy te jelen lehetsz azoknak az életében, akik hisznek. Urunk, úgy folytatódik a prófétai szó, hogy de ha nem hisztek, nem maradtok meg. Kérünk téged, adj hitet benned. Hadd ragyogjon fel most számunkra először, vagy lehet, hogy megújulásunkra sokadjára, hogy mi veled lehetünk. Kérünk téged, hogy az ünnepekben is hadd éljük meg ennek a csodáját, hogy te minden körülményeink között velünk vagy, ezért mi is hadd legyünk veled a te közeledben. Hadd vigyünk oda minden szennyet, minden bűnt, minden bánatot, és kérünk, hogy hadd vegyünk tőled minden áldást, minden ajándékodat. Kérünk téged azokért, akik nem tudnak magukért imádkozni, vagy nem akarnak. Kérünk téged, hogy mutatkozz be azoknak is, nekik, Immanuel, velünk az Isten. Amen. Most rövid csendben még vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igére válaszoljunk énekszóval is. A 326. dicséret első, második és ötödik versét énekelve. Dicsőség mennyben az Istennek.
De
dicsőség mennyben az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek. Az angyali seregek vígan így énekelnek. Dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az ember. Az embernek, kit az igaz szeretet, a Jézushoz elvezet, békesség, békesség embernek. Dicsőség az örök atyának, és értünk született fiának, mindkettő szent lelkének, áldások kútfejének, dicsőség,
hirdetéseket hallgassuk meg. Először is engedjétek meg, hogy áldott karácsonyt kívánjunk mindannyiótoknak. És mivel a karácsonyban nem csak a család van együtt, most egy nagyon szép dolog, hogy Szenteste pont az Úr napjára is esik, úgyhogy most így voltunk jelen délelőtt, áldott karácsonyi áhítatot, áldott karácsonyi együttlétet, ajándékozást, és azt kívánjuk, hogy az ünnepelt, a szülinapos, ha tetszik, legyen a középpontban az Úr Jézus Krisztus. Ennek jegyében hirdetem az ünnepi alkalmainkat, hiszen lesznek még, például holnap 10 órakor, karácsony első napján úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk. December 26-án, karácsony másnapján is lesz Isten tisztelet 10 órakor itt a templomban. Hirdetem az óévi istentiszteletünket, ami szintén úrvacsorás lesz, lévén, hogy hónap utolsó vasárnapja is egyben. 10 órakor itt a templomban. És hirdetem nektek azt is, hogy január 1-én is kezdhetjük Istennel az új évünket, igét kapva, igét kérve. 11 órakor kezdődik majd az újévi istentiszteletünk. A vasárnap nincs más alkalom most. Konfirmáció, ifik nincsenek most, illetőleg hétközi alkalmat a két ünnep között nem tartunk, de bíztatunk titeket, mert vannak olyanok, akik nem tudnak eljönni ide úrvacsorát venni, nem tudnak eljönni ide közösségben lenni. Ezért azokhoz szeretnénk mi elmenni, hogy ők is éljék, hogy azért velük van az Isten, így is. És pont ezért kérünk titeket, hogyha tudtok ilyenről, hogyha megkeresnek titeket, legyetek közvetítőkké, küldöttekké, és névvel, címmel, telefonszámmal jelezzétek nekem, vagy itt a hivatalban a presbiter testvéreknek, és hogy tudjunk egyeztetni, és a két ünnep között viszont szeretnénk házi úrvacsorákat kivinni majd. Hirdetem még az adakozást. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen őriző pásztorunk. Még egy fontos hirdetést kifelejtettem, de a szívemre kötötték, csak nem írtam fel már utolsó pillanatban, hogy 27-én érkezik majd bibliaolvasó kalauz, tehát 31-én, még óév utolsó napján, vagy január 1-én, új év első napján, ha jössz Isten tiszteletre, meg tudod venni majd, és akkor minden nap egy-egy rövid ige szakasszal kezdheted a napodat Isten előtt. Az Úr legyen őriző pásztorunk, gyertek, álljatok fel az áldásvételére és a himnuszra. Jézus mondja, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Himnusz.
Ezt a